Kedves testvérek, csak nagyon röviden olvasok egy igét a mai szakaszunkból. Elgondolkoztatott engem a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 12. fejezetéből a mai ige. Mondta pedig az Úr, kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az Úr gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy adja ki neki élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Szeretettel köszöntjük a ma esti előadót, Gudor Kundbotont, esperes lelkipásztort és kedves feleségét, aki Bot Péterről fog nekünk szólni. Úgy arra gondoltam, hogy ha egy évvel ezelőtt tettük volna ugyanezt, akkor megemlékezhettünk volna halálának a 250. évfordulóján, az ő életéről, munkájáról és szolgálatáról. Nem tudom, hogy mit fog mondani az én lelkész testvérem ennek a kiváló embernek a szolgálatáról, irodalom és egyháztörténeti tevékenységéről, de a mai igénk fényében arra gondoltam, hogy csodálatos az, ha valaki az Úr szolgálja, hű és bölcs sáfár, akit az Úr tesz gondviselővé házanépén. Szolgálatunkra nem önként jelentkezünk, és nem önként vállalkozunk, hanem ha elhív bennünket a kegyelem ura, akkor szolgálatba állít, gondviselővé tesz az ő házanépén. És gondolom, hogy Bot Péter neve, munkássága azért maradt fent, mert minden bizonnyal a gondviselésére bízottakon hűen sáfárkodott, és betöltötte szolgálatát, amit az Úrtól vett. És hát azért érdemes nekünk figyelnünk ilyen emberekre is, akik a múltban előttünk jártak, mert ránk is ez vár, bennünket is szeretne az Úr gondviselővé tenni házanépe között, a gyülekezetekben, a gyülekezetben, ahova tett, ahol élünk, és hű és bölcs sáfárként várja, hogy elvégezzük azt a munkát, amit ránk bízott Isten. Azt mondja az ige, hogy boldog az a szolga, akit az ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. És egy kedves holland testvérünk, biblia iskolai tanító annak idején mindig hozzátette ehhez az igéhez, hogy munkában ő érette. Sose felejtem el, mintha most is hallanám, hogy nem csak munkában talál, hanem munkában ő érette. Tehát ez az előadás is úgy hangozzon, hogy vegyünk erőt, hogy végezzük azt a munkát, amit ránk bízott Isten, nyilván ránk mást bízott, mint Bot Péterre, vagy lelkésztestvéremre, vagy rám. Rátok is mindannyiokra mást bízott az Úr, de igyekezzünk, hogy megálljunk ebben, mint oly munkás, aki nem vall szégyent. És a mai példabeszédek igéjét, aki olvasta, ott meg azt olvashatta, hogy az igaznak emlékezete áldott. Hát így kérjük szeretettel az előadás megtartására lelkésztestvérünket, és így áldja meg az Úr a közös alkalmunkat, és hirdetem, mert nem tudom, hogy utána ugye hogy lesz alkalom erre, de ilyenkor szoktuk kihirdetni, hogy a következő ilyen alkalmunk április 3-án este lesz, ahol Gál Éva, grafikus művész, gyülekezetünk tagja, tiszta szemmel művészi hitvallás címmel fog szolgálni, életéről, munkásságáról, szolgálatáról. Évának a rajzait ismerhetjük könyvekről, plakátokról, az Örömhír gyermekújságból és még nagyon sok helyről. Ő fog tehát előadást tartani, hitvallást tenni április 3-án, majd péntek este, amire ezúton is nagy szeretettel hívom a testvéreket. Köszönjük, hogy elvállalta a testvérünk a szolgálatot, hogy megtette ezt az irdatlan nagy utat. Nem tudom hány kilométer Gyulafehérvár ide, de én amikor Kolozsváron jártam 2000-ben, akkor azt hittem, hogy sose érek oda, de aztán mégiscsak odaértem egyszer, mégiscsak odaértem, de tudom, hogy azt hittem, hogy sose lesz vége az útnak. Tehát köszönjük, hogy a fáradozást, a fáradtságot, és áldjuk az Urat, hogy megsegítette őket idáig, és itt lehetnek köztünk. Át is adom a szót, és kérünk az előadás megtartására.
Nagy tisztelt lelkipásztor testvérem, kedves egybegyűltek, a mai előadás egy összefoglaló életismertetés lesz Bot Péterről, arról a tudósról, akinek a tavalyi évben ültük meg, ünnepeltük, emlékeztünk a 200 halálának a 250. évfordulójára. Egy olyan életmű, amely számomra legalábbis lelkipásztori tevékenységemre meghatározó volt, hiszen azon a helyen szolgáltam 18 éven át, abban a házban laktam, ahol ő is szolgált, és azt a házat ő is építette. Így elmondhatom azt, hogy nem a levéltárnak a hűvőséből, vagy nem a levéltári asztal mellőről ismertem meg Bot Pétert, hanem abból az életszituációból, amelynek én is tanúja voltam, igaz, jó néhány száz évvel később. Bot Péter élete nyilván Magyarországon vagy a Kárpát-medencében szorosan összefügg irodalomtörténeti tevékenységével. Azzal az irodalomtörténeti tevékenységgel, amelyet a Magyar Athénász kiadása határoz meg, az a könyv, amelyet majdnem mindenki ismer, és amelyet, ezt ki lehet jelenteni, majdnem mindenki használ. Azonban kevesen tudják azt, hogy nem csak irodalomtörténettel foglalkozott, nem csak irodalomtörténészként tarthatjuk számon, hanem történészként is. És valahogy az irodalomtörténészek, akár a történészek is elsiklanak a fölött, a valóság fölött, hogy ő valójában egy tudós lelkipásztor volt, de mindenek előtt lelkipásztor. Úgyhogy a mai előadás ezt fogja leginkább kiemelni, mit jelentett, és merem állítani, jelent a mai napig Erdélyben a lelkipásztori munka, hiszen a bevezető ige, és majd a végén egy záró ige gondolatot is olvasok, azt mutatja, hogy ma is sok az aratnivaló, és ma is kevés az az arató, aki ilyen helyeken szolgálatot végez. Bot Péter 1712-ben született Felső-Csernátonban. Ő maga mondja el, és nem kell én ezt különösebben hangsúlyozzam, hogy a történetírás, vagy az irodalomtörténet, vagy minden egyéb csak a teológia után érdekelte. Azért mondom ezt el, mert ha végignézzük a kutatását, életét, tevékenységét, leginkább ezt találom hiányosnak, és a tegnapi baráti együttlét ebben is abban erősített meg, hogy lényegében a prédikációit, egy lelkipásztornak a munkája lényegében az, amit a szószéken elmond és leír, leginkább azt nem ismerjük. Tehát ez egy adosság. Mégis, amit ismerünk, és ahogyan ismerjük, az kiegészíti az ő teológusi, tudósi mi voltát, de hozzá kell tenni, hogy teológia után a magyar történelem is érdekelte. Úgy érdekelte a magyar történelem, hogy azt úgy tudta gyakorolni, hogy mindig nemzete javára, hasznára gyakorolta, írta, fogalmazta, úgyhogy egyházának a történetét, népének a partikuláris történetét beemelte egy akár európai vagy világkontextusban. Hadd mondjam el azt, hogy ez nem ment magától. Sok település, sok lelkipásztor, sok tanító, tanár járult ahhoz hozzá, hogy Bot Péterből tudós legyen. És mindenek felett merem állítani, hogy a kegyelmes jó Istenünk, aki bármilyen kegyetlen is lehetett a gyerekkora, hiszen pestis idejében nevelkedett, hiszen édesapja meghalt, mégis megengedte azt, hogy a szüleinek, édesanyjának a segítségével Enyedre kerüljön. Csernátonban születik, Nagyenyedre kerül, majd Felsőbányára tanítónak, Leidenben tanul 3 évig, majd 3 helyen szolgál, igaz, Árva Betlen Kata udvarában, de Oltévizen külön lelki pásztorként is, hogy végül magyar igenben éljen, ott alkosson, ott írja a legtöbb művét. És ez jelenti azokat a helyeket, amelyek nagyjából meghatározzák a 18. századi lelkipásztori sorsot az ő esetében, de bármelyikünk is, aki lelkész vagy lelkészi végzettsége van, úgy leírhatja egy képzelbeli papírra, hol szolgált, mennyit szolgált, és van, aki sok települést is felírhat akár. Alsó Csernáton az a hely, ahol már korán ismerjük a református iskolának a megalapítási évét, 1652, higgyék el, ez székelyföldi viszonylatban is egy nagyon korai esztendő. Ismerjük az akkori iskolamesternek egyiknek a nevét, Koppáni András, aki ott tanított abban az iskolában, és tudjuk Bot Péter tanítójának is a nevét, 1718-al kezdődően Szatmári Gábor volt a tanító, aki ugye finomabb tudományokban oktatta Bot Pétert. Azonban jött ez az ominózus esztendő, Erdélyben ez egy katasztrofális év volt, 1719 a pestis járvány miatt megszakította tanulmányait Bot Péter. Ezért is szokták elmondani azt, hogy az embernek meg kell találni a módot, az utat arra, hogy ilyen körülmények között is tanuljon, és ilyen körülmények között is tudjon felkapaszkodni azon a társadalmi létrán, amelytől egy járvány, amelytől egy háború megfoszthatta. Így Bot Péterről állítják kicsit romantikusan, hogy a tehenek legeltetése közben olvasta Bibliáját, és tanulta, gyakorolta továbbiakban a betűvetést. Hogy ez így volt, avagy kevésbé így, most a történelem távlatából nem tudjuk meg elmondani, de azt tudjuk, hogy 1724-ben elviszik a nagyenyedi kollégiumban, amely nem csak Nagyenyedet szolgálta, hanem egész Erdélyt, gyűjtő zónája volt minden erdélyi régiónak. És nézzük meg, mit tanult Nagyenyeden, hiszen az enyedi kollégium is reneszánszát éli, és az elmúlt hetem is azzal telt el nagyjából, hogy az enyedi kollégium körüli dolgokat próbáltuk jó irányba terelni. Ma is elkelnének ezek a tanulmányok, a latin nyelvtan, a poétika, a retorika. Csak úgy megjegyzem, hogy a retorikát Erdélyben például csak az unitárius teológus hallgatók tanulják, most ő tanulta annak idején a szép beszédnek a művészetét. De közben ott van az életében, tanulásában az, ami nem volt szégyenteljes, ami viszont erőfeszítéssel és munkával járt, szolgadiákként szerezte a betevő falatot, a tanulmányi lehetőségeket így biztosította, és közteendőket végzett el, így kapott ingyen cipót, így kapott oktatást és szálláshelyet a kollégiumban. És hát Bot Péterről tudjuk azt, hogy nem volt könnyű a diák élete, aki diák volt, talán egyet tud érteni ezzel a megállapítással. A diák mindig éhes, gyakran kellett az éhséggel küszködnöm, mondja Bot Péter, aki nyilván megdolgozott minden egyes darab kenyérért. Mikor volt ő Nagyenyeden? Persze, ha valakit megkérdezünk a nagyenyedi kollégiumról, mindig azt mondják, hogy hát Bethlen Gábor által 1622-ben alapított kollégium, és ez így igaz. Viszont a Gyulafehérvárról Enyedre költöző kollégium életében a 18. század volt az a kor, amikor a kollégium nem csak élettel volt tele, valahogy erőre kapva sok történelmi viszontagság után, hanem egyszerűen olyan tanárok tanítottak, olyan teológusok, akik Európával Magyarországot és ezen belül Erdélyt összekötötték. Az ő tanításuk tükörképe volt a legmodernebb teológiának, a legmodernebb pedagógiai módszereknek. Úgyhogy amit Nagyenyeden tanultak, azt lehetett Hollandiában is tanulni, vagy fordítva is akár. Így abban a korban volt, ahol szellemileg, de fizikálisan is építkeztek. Nem tudom, hogy hányan tudják, talán túl részletes leszek ebben, de azért elmondanám, hogy minden nagyobb gondban azért a nyugat is mellénk állt. Így gyűjtöttek az angolok rengeteg sok pénzt a labbancjárás utáni Nagyenyednek, amely ugye porul járt, lerombolták 1704-ben a várost. Az angol pénzből épül a 18. században a kollégium. folyamatosan építik. Bot Péter korában a kollégiumnak sok-sok terme és auditoriuma épül meg. Amikor Bot Péter ott volt, a kollégium nem volt befejezve, viszont akkor született az első leltár. Nézzük meg a legrégebbi képét a kollégiumnak. Ez volt az a kollégium, nem a mai, ahol Bot Péter tanult és járt, és azért olvassunk bele egy picit abba a leltárba, amely bevezet egy teológus tanulmányainak világába, egy régi magyar iskolába, ahogy tetszik, ahol vagyon a nagy auditorium, van közönséges tanítóhely, két bibliotéka, vagy könyvesház, 37 diáklakás, ugye lakház, vagy kollégiumi szoba, kamarák, 9 klasszis osztály, és van egy, amit nem szeretünk ma emlegetni, de akkor bizony a pedagógiai fegyelmet nagyon is éltette és tartotta, a kárcer, vagy a börtön, a rossz gyerekek fogháza. Nyilvánvalóan emellett ott volt a katedra vagy tanítószék, ahol tanítottak, ahol a gyerekek, a fiatalok vizsgáztak, ahol prédikációkat hallgattak reggel és este, ahol felszolgáltatták az úri szent vacsorát. Úgyhogy egy komplex és minden igényt kiszolgáló épület volt az, ahol Nagyenyeden Bot Péter tanult, ahol a legmodernebb pedagógiát tanulhatta. Hát a tanulás nem elég, kell hozzá gyakorlat is, és Bot Péter életében a gyakorlat és az igazándiból fontos és jelentős elmélyülés a lelkipásztori mi voltban az Felsőbányán történt. Nagybánya melletti település, a Scola Rivulina, vagy a Felsőbányai Partikula, azaz kisebb iskola, kisebb kollégium Nagyenyedhez tartozott. Ma picikét furcsán hangzik, volt a Fogaras is, és a Szászvárosi kollégium is. Ma furcsán hangzik, hogy egy nagyon távol levő 300-400 kilométerre fekvő város hogyan tudott Nagyenyedhez kapcsolódni. Hát úgy, hogy onnan küldték ki a preceptort, a tanítót, aki így kereste meg a betevő falatját, így tanult tovább, és nagyon fontos volt a teológiai képzésben ezeknek a partikuláknak a működése, és pedig azért, mert ott ismerkedett meg, ott szerette meg a gyerekmunkát, a gyermekeket, a gyermekekkel való foglalkozást. Úgyhogy ez is egy fontos része volt a teológusi mi voltnak, hogy előbb a gyerekek között kell az ígét hirdetni, hogy aztán a felnőttek között is lehessen. Itt van a motiváció, ezt leírtam, és nyilván Bot Péter élete is tovább folytatódott. A lelkipásztori képzés következő lépcsője az volt, hogy visszament Nagyenyedre, ahol 1732-től 1740-ig tanult, és ahol már nagyobb feladatokat bíztak rá. Hogy mit bíztak rá? Elsősorban könyvtárosi feladatot kapott. Bot Pétert, mint úgy ismerjük többek között, mint azt a személyt, aki első rendű és nagyon magas fokon rendezte a kollégiumnak a könyvállományát. Hogy mit jelentett akkor könyvtárosnak lenni, ennek a módszerét ő írja le először magyar nyelvterületen, hogy le kell írni a címet, le kell írni a szerzőt, a származási helyet és a könyvnek az állapotát, minőségét. Ő ezt ugyancsak Nagyenyeden tanulja, majd a későbbiekben látni fogjuk, Hollandiában gyarapítja. És hát támogatják, nem lehetett már nem észrevenni, hogy egy brilliáns agyú, egy nagyon jó képességű diákról van szó. Árva Bethlen Kata, aki a mi református öntudatunknak nagy 18. századi építője és a református kegyességnek megalapozója, ő az, aki támogatja messzemenően Bot Pétert. Ezért ugye magánoktatási feladatokat bíznak rá, és nagyon fontos héber tanárként adta elő Szichárdus nyelvtanát. Hát teológusok a Hébert mai nap nem igazán kedvelik, azt bárcsak ellen mondanának nekem, de abban a korban alapfeltétel volt tudni a héber nyelvet, tudni a görög nyelvet, és a latin az nyilvánvalóan a beszélt, tudományosan beszélt nyelvek közé tartozott. Nem fogok sokat beszélni a tanárokról, de azért hadd szóljak néhány szót azokról a tanárokról, akik megalapozzák a teológusi mi voltát. A magunk életét, a magam életét sem tudom elképzelni szüleim, nagyszüleim nélkül, nem tudom elképzelni tanáraim nélkül, és főleg nem lelkipásztoraim nélkül. Ezért hadd nézzünk bele a tanárainak az életébe. Ajtai Abod Mihály az adminisztrátor professzorként került be a kollégium történetébe. Ő az, aki könyveket adományoz a kollégiumnak, aki megalapozza az éremgyűjteményét, arany, ezüst, réz és római érméket ad a kollégiumnak. Aztán a gazdasági életben is tevékeny, de közben bevezett publikus orációkat, tehát beszédeket, hogy a kollégiumban tanuló diákok hadd mondhassák el a kutatási eredményeket. Ezért méltán nevezik őt a kollégium második fundátorának, alapítójának. Keleti nyelveket, régiségtan, történelmet és hát filológiát tanított Bot Péternek. Elmondja, hogy mikortól, ugye 1738-tól tanította őt, és Bot Péter nagy szeretettel tanult tőle retorikát is, és történelmet is. Hadd mondjam el, hogy például történelemből azt tanulta tőle, hogy olyan könyvből tanult rövid út, amely a régi magyar királyok viselt dolgaiba utasít. Például a Magyar Szent Korona tanát tanította meg Bot Péternek, és végig idézi professzorának a tanítását a többi tanulmány, tudomány mellett. Hatás története, és íme láthatjuk, hogy hogyan lesz egy lelkipásztor, egy teológusból tudós lelkipásztor. A latinus műveltség hatott rá, a történelmi régiségek iránt végtelenül érdeklődött Bot Péter. A latin nyelvet nagyon jól ismerte, bár magyarul többet publikál, mint latinul, és a magyar történelmet, a homiletikát, az ígehirdetés művészetét tanulta tőle. Másik tanára Vásárhelyi Tőke István, hát már matematikát is kezdett tanulni ővele és őtőle. Pápai Párizs Ferencet váltotta Vásárhelyi Tőke István, Erdélyben őt inkább a fizika tanítás miatt szokták emlegetni. Az a kor, amikor a naturális teológia, a természeti teológia kezdi felváltani a régi teológiát, és amikor hát a kísérletek által próbálták megismerni a természetet és Isten munkáját a természetben, nem választották külön ezt a kettőt. Ott találjuk Vásárhelyi Tőke István mellett a későbbi gondnokát is, Incédi Józsefet, aki magyar igenben meghívja, aki a kollégium kurátora volt. Ez a kurátor hívta, várta és köszöntötte Vásárhelyi Tőke Istvánt, aki nyilván a kollégiumba jön. Hogyan tanított? Ezt ma nem szeretjük, pedig hát akkor itt tanultak. A memorizálás régi szabályai szerint be kellett tanulni szó szerint a szövegeket. Következő lelkész Szigeti Gyula István, aki 1708-ban felsőbányai iskolában volt professzor, Színérváraján 1711-ben, majd Szatmárnémetiben. Meghívják Enyedre, és hát nem igazán tud oda menni, hiszen félnek, később nagyon jó pedagógus lesz, félnek tőle, félt inkább ő a tanároktól, mert azt állította, azt mondta, hogy ő nem képes előadni azokat a tudományokat, amely előtt megbíznák. Hát hogyan tanított? Az, aki félt a tudományoktól, úgy néz ki, hogy mégiscsak Szigeti Gyula István nagyon kemény és jó tanár lehetett, kemény fenyítéket tartott, mert megkívántatott azokban a háborús időkben, mondja, mint valami zavaros vízben nevelkedett Szilaj ifjúság között. Tanára értelmes volt, kegyes, szerény és szigorú, mondja Bot Péter, és nyilván a teológiát is igen tisztán és világosan tanítja. Szigeti Gyula István lesz a későbbi püspök. És az a püspök, egyben akit sajnálatos módon, és erről keveset tudunk, a protestáns erdélyi mártíriumról 1738-ban virágvasárnapja előtti szombaton letartóztatnak. Ez az történet, a diák, teológus Bot Pétert mélyen megrázza, ezért is írja, fordítja le magyarra a kősziklán épült ház ostromát, azaz Kocsi Csergő Bálint latin nyelven írt könyvét, a Gája rabokról. Borosnyai Nagy Zsigmond az a professzor volt, aki diplomácia eszközével élve Második György angol király előviszi a magyarok sorsát, életét, problémáit. Az angol pénzt említettem, gyűjtenek, hatalmas pénzösszeg gyűl össze, és a Habsburg világból kimenni Angliába, ott a kamatokat intézni, a pénzt visszahozni, az befektetni, abból építkezni, ez felért hazaárulással. Tehát ne csodálkozzunk, hogy a Habsburgok megleckéztetik azért a tanárokat, hiszen ők sérelmezték azt, hogy például a szenyedi tanárok egy suplex libellus, tehát egy panaszlevelet adnak át az angoloknak, ők ezt nem tudták elfogadni. Ezzel a pénzzel ugye segítette a kamataival Borosnyai Nagy Zsigmond ugye a kollégiumot az építkezésben. Őt is letartóztatják, de aztán szabadon engedik. Pedagógiai módszere emlékezetes. A Magyar Szövetség teológia kiemelkedő képviselője erről egy nyilvános vitát is szervez. Hogy mi ez a teológia, és ez is áthatotta Bóth Péternek a munkáját, életét, és teológusi mi volt, tehát az, hogy hangsúlyozták, hogy az ember élete Istennel való szövetségben teljesedik ki, és mindig ez a majdnem szerződéses, kontraktuális viszony jellemzi, és ez határozza az ember hétköznapjait meg. Ezért van az Ószövetség, és ezért van az Új Szövetség, és ez a szövetség tovább folytatódik a hétköznapi ember életében. Ezt elég mechanisztikusan és dekártiánus módon határozták meg, viszont ez az élet céljukat, feladatokat meghatározta. Nyilván Borosnyai Nagy Zsigmondhoz visszatérve, mint ahhoz, aki ebben a teológiában megerősítette, tudjuk azt, hogy hogyan nevelte a leányát, és hadd olvassak néhány gondolatot el, olvassuk együtt is el. Hasonló volt a pedagógiai módszere ehhez, amit gyerekeivel szemben is gyakorolt. Formáltál minden reggel, sestvete imádkoztattál, Bibliát is velem gyakran olvastattál, zsoltárokat osztán könyv nélkül mondattál, ékesen éneklést tőlem megkívántál, hogy a katekézis tanulni kívántad, mind a kettőt velem el is mondattad. Így igaz vallásban elmémet fundáltad, idvességemet is eképpen munkálkat. Tehát katekézis, zsoltárok, könyv nélkül. Nem volt könnyű feladat. Nem tudom, hogy itt a gyülekezetben hogy van, de például otthon minimálisan egy 50-60 KT kérdést a másodéves KT-ból, vagy 70-et az első évesből elvárom ma is, és nagyon nehezen megy. Gondolom itt még nehezebben, hogy már nehéz tanítani a KT-t. Hát abban a korban ez volt a módszer. Így tanultak. A homiletikai képzés által rendkívül nagy hatást gyakorolt a teológus Bóth Péterre. Azt mondja Borosnyai Nagy Zsigmond, hogy a keresztény ember köteles Isten beszédét olvasni, azt magyarázni, énekelni és imádkozni. Emiatt ugye a vallásosság minimumát is, a kegyesség minimumát is meghatározta, tudjuk a 10 parancsolatot, az apostoli hitvallást, a mi atyánkot, és hát a mai napig is talán elvárható ugyanez. Véget értek az enyedi évek, Árva Betlen Kata pénzével, támogatásával, egy ösztöndíjjal elindult az északi protestánsokhoz, akik így írnak a levéltárukban az erdélyekről, és a magyarországiakról is, hogy curatoris ecclesiarum in Transilvania et ternis petanne admitandur alumni Transilvania, Transilvanin collegium theologicum. Tehát, hogy az erdélyi kurátorok, az iskolai kurátorok Erdélyből örökké kérnek bennünket, hogy fogadjunk el ösztöndíjas diákokat onnan a teológiai kollégiumba. Tehát lehet érezni, hogy nem csak egy lehetőség volt, egy felajánlott ösztöndíj, hanem egy ostrom. Egy ostrom, amelyet azért folytatott az Erdélyi Egyház, akár a Magyarországi Protestáns Egyház, hogy megmaradjon, hogy tovább éljen. Hogy bírja az ellenreformációban a küzdelmet. És hát hadd mondjam el végül is Betlen Miklósnak a mondatát, aki meghatározta az oktatás fontosságát, hogy deákból lészen pap, mondja Betlen Miklós, nem, de az iskola, a minisztérium, a lelkipásztorság szülő és nevelő atya, deákból lesz a lelkész, Sőt, az iskola szüli a királyokat, a fejedelmeket, a birákat, polgárokat. Miért van annyi bolond vagy Lator János? Azért, mert az iskolából kevés jó Jancsi megy ki. Hányadik ember az, aki csak a templomban tanulja meg ügyibe az Istent, bizonyítja azt a község ostobasága, barom élete, melynek oka a magyar iskolák nem léte. 18. század, illetve 17. század vége, 18. század eleje. Ezt azért olvastam el, mert a pedagógia mindig sarokköve a teológiai oktatás mellett egy nemzeti létnek és a nemzeti fejlődésnek. Ha nem jó a pedagógia, akkor tudatlan a nép. És ezt nem csak a templomban kell tanítani. Itt van a leideni egyetem. Én magam is többször jártam ott, és próbáltam azt az atmoszférát magam elé varázsolni, amely egy kicsit barokkos, risporos, parókás volt, de mindenképpen tanulmányokkal gazdag volt az a periódus 1740-től 43-ig. És hát, ha véget ért a tanulmány, hazaküldték a diákokat. Hazaküldték először Holthévízre és Fogarasba, ahol iskolát, templomot kellett működtetni, könyvtárat kellett rendszerezni, de haza kellett jönni, és vállalni kellett a szolgálatot Magyar Igenben, ahova Bot Péter 1749-ben érkezik. Így hívják Magyar Igenbe Bot Pétert, az az incédi, akit említettem. Igenben nagyobb nyugodalma vagyon, ha csak arra nem néz, hogy a jobb, a közönséges jót munkálni, mint a különös hasznot és nyugalmat. Hát Bot Péter a különös hasznot és nyugalmat is munkálta, mert a bölcsességnek a lelke úgy nyilvánult meg, hogy abban a parókiában, azon a helyen, ahol jelen pillanatban 26-an vannak most, de voltak hárman is, amikor elkezdtem a szolgálatomat, azon a helyen több mint 25 könyvet írt a magyar tudománynak, azon a helyen született meg nem első ízben, másod ízben a Magyar Tudományos Akadémia létrehozásának a gondolata. Ott rajzolta le Eurázsia térképét, ott írta le a magyarok egyház történetének a históriáját, a székelyek történetét, a románok történetét, és így tovább. Itt nevelte gyerekeit is, és itt élte át azokat a tragédiákat, amelyek sajnos a mi fizikai, biológiai életünknek is velejárói. Hogy mi volt akkor Magyar Igen? Hát vannak, akik itt ismerik a települést annak idején, a 18. században ő Olthévízből, akár Fogarasból is, faluról városba ment, és nyilvánvalóan a meghívása télen történt, ez egy kényelmetlen idő, hiszen hidegben kellett utazni, és hát a telek nem olyanok voltak, mint amilyen volt az idei, akkor kemény, mínusz 20 fokos hidegek voltak, és a lelkipásztori életet, a teológusi mi voltot és egészséget is nagyon is meghatározta a hideg templom és a hideg parókiának a léte. Hogy mit jelentett teológusnak lenni Erdélyben és ma is? Hát elsősorban az ígehirdetés alkalmait, a prédikációt, a temetéseket, az esketéseket. Jelentette az építkezést, amely folyamatos és szakadatlanul zajlott életében. Jelentett valamit, amit mi is szeretünk, sokan közülünk bizonyára, az utazást, a beszélgetést az utazás alkalmával, a család nevelését és a gyülekezettel való kapcsolattartást. Jelentette a teológusi mi volt a szolgatársakkal való kapcsolatot. Ott van az iskola képe, amely Bot Péter idejében kerül átadásra, és amelyben nem reméltek diákokat korábban, de pont Bot Péter korában telik meg diákokkal az az iskola, és ott van az a település, amelynek a gyönyörű földrajzi hátterét is, a Kecskekő hegycsúcsát is láthatjuk. A szolgatások nagyon fontosak voltak Bot Péter életében, és gondolom, hogy ez így van a mi életünkben is. Iskolamestere volt Baric Ferenc, majd Beregszász István, Borosbocsárdon kollégája volt Boc István, Herepei Nagy István, Boros Benedeken pedig aposa szolgált, a 80 éven túl is élő Bányai Süveges István Ütrekben tanult, egykori peregrinus. Nagyon panaszkodik Bot Péter, ez is az életéhez tartozott, hogy idősek a kollégák, nem bírják a szolgálatot, és nagyon sokszor kérik meg arra, hogy helyettük szolgáljon, ő pedig szeretett menni, szeretett otthon dolgozni, éjjel dolgozni, és nem szívesen vállalta emiatt a kimaradást a tudományos tevékenységből. A presbitériumnak a létrejöttét is tudjuk, magyar igenben 1745-ben állították fel, akik esküdt tettek, a presbiterek között találjuk az említett Incédi Józsefet, és a nagybirtokos Danckai Józsefet is. Persze lehet, hogy szubjektív ez a táblázat, amit itt bemutatok, és nehéz is vizsgálni számadatokban egy lelkipásztor életét, de hát temetési szolgálatokat bizony összetudtuk számolni, 221 volt, vasárnapi szolgálatokat rendszeresen végezte, és nyilvánvalóan ez 1749 és 69 között történt. Keresztelni 262 személyt keresztelt, esketni 65 személyt esketett, parciális zsinaton, tehát egyházmegyei gyűlésen 24-en volt, sőt, zsinaton is volt. Amit elmondhatunk a korábban zajló gyülekezeti változásokról, az az, hogy bármilyen nehéz kor volt, és pestis is volt, nyomorúság, szegénység volt, 41 személlyel nőtt a gyülekezet, pedig korábban, 1738-ban 152 személy halt meg pestisben, akik megtöltötték magyar igen három temetőjét, a papi, a nemesi és polgári temetőjét. Tehát a gyülekezet fejlődött és gyarapodott. Ezért szoktam én azt mondani, és mondtam is, amikor magyar igenben kerültem, hogy emberi szempontból vagyunk hárman, de jó Isten tudja a számunkat és a jövőnket, és sose szabad lemondani az utolsó emberről sem, az utolsó épületről sem, mert Istennek tervei lehetnek mi velünk. Most picit néhány gondolatot Bot Péterről, az íge hirdetőről. Az elején mondtam az előadásomnak, hogy elég keveset tudunk róla. Három, illetve négy prédikáció jelent meg nyomtatva. Elég vaskos kötetekben, hiszen az emberek a prédikációkat, a lelkészek kidolgozták és nyomtatásra előkészítették, viszont van egy nagyon-nagyon vaskos kötet tele igaz temetkezési prédikációkkal a teológián Kolozsvárot, gyönyörűek a prédikációi, és úgy érzékelem, úgy látom, hogy akár ma is elmondhatóak. Ezekkel a prédikációkkal lelkesítette, tartotta meg Erdély népét, és vigasztalta azokat, akik elveszítették családtagjaikat, önmagát is, hiszen nagyon sok gyerekét veszítette el magyar igeni léte alatt. Nagyon sok alkalmi prédikációt is mondott, ilyeneket is kértek, hogy a Habsburgok egyik halálesete folytán megkérték, hogy a királyért is mondjon egy prédikációt, és úgy látatlanba prédikálni kellett a templomban. Most, hogy hogyan prédikált és milyen teológus volt, elsősorban áthatotta a prédikációit az a szövetség teológia, amely a 18. egészen el a 19. század közepéig meghatározta a teológusoknak az íge hirdetését. Nagyon modern íge hirdető volt. A maga korában az íge hirdetés lehetőségét úgy látta, úgy élte meg, mint egy olyan lehetőséget, ahol vitatkozni lehet a képzeletbeli ellenféllel. Tehát a hitüket úgy gyakorolták, hogy ha valami rossz volt a társadalomban, ne talántán ateizmus, naturalizmus, deizmus, kapzsiság, tolvajlás, ők retorikus kérdést tettek fel a prédikáció alkalmával igei aláfestésre, és meg is válaszolták. Ez nagyon kényelmetlennek tűnhet ma, hiszen a társadalmi problémákat ma előveszi egy lelkész, és pellengére állítja azokat, akkor vagy azt szoktuk mondani, hogy politizál a lelkész, vagy hogy ez nem az ő feladata. De nyilvánvalóan abban a korban így tanították a népet. Így álltak hozzá ahhoz, hogy Isten igéje minden módon eljusson azokhoz, akik eltávolodhattak tőle. Ezért nagyon tanító jellegűek az ige hirdetései. Sok történelmi párhuzamot használ, ez jellemző volt a korra, akár a reformáció korára is, és majdnem mindegyik prédikációja szeminarizáló jellegű, tehát tanító jellegű, és ez, aki ott volt, az nyilván gazdagabban, bölcsebben ment el. Az értelemnek a kora. A felvilágosodás korában mindig azt mondták, hogy igen, az értelem az első, a megvilágosult agy az, ami igazándiból fontos. Ő, mint egy igazi, hívő lelkipásztor, és talán ma sem mondhatjuk másképp, akár tudós emberek sem, hogy a hitet és az értelmet nem lehet elválasztani egymástól. Ez a kettő együtt van. A hit és az értelem együtt jár, és így látta a tudomány gyakorlását is, akár az egyház történetét. Ami áthatotta a prédikációit, de a tudományos munkásságát is, az a haszonelvűség volt. Utilitarizmus idegen szóval azt jelentette, hogy a hazának semmiképpen ártani nem szabad, így vallotta, de annak nem használni, amikor lehetne, az nagy vétek. Használni a hazának mindenképpen. És ez volt az, ami a 18. századi életét, ígehirdetését áthatotta. Hogy milyen volt a prédikációja, hát mindenki ezt várja el a lelkipásztorától, hadd ebben egyezünk meg, ebben a minimumban közérthető legyen. Ehhez képes beszédet és allegóriákat használt, ami zavaró talán a mai szemnek a prédikációiból, hogy barokk szófordulatok előfordulnak, ezek bonyolultak egy picit, vagy túl cirkalmasak, de hát úgy beszéltek annak idején. Polémizált, támad és megsemmisítő ütést mér a képzeletbeli ellenségeire, tehát valóságos törvényszéki pódiumként használja sokszor az ígehirdetést, és egyben meggyőző is. Hadd idézzek néhány gondolatot, én azért emeltem ezeket ki, mert picikét a tudomány és a hit mesdjéjén mozognak ezek a mondatok, és hát ma is elmondhatnánk ezeket. Egy orvos barátja fölött prédikál, és ezt mondja, tehát szabad orvossággal rendesen élni a betegnek, de nem az orvosság erejére függessze bizodalmát, hanem Isten kegyelmességére. Akkor helyben hagyja Isten az orvoslásnak mesterségét is. Vagy a szem az értelem kiábrázolása, a látáson át az újonnan megvilágosodott értelem adatik elő. Az értelemnek megvilágosodása minden idvességes kegyelemnek kezdete. Tehát értelem és kegyelem. Ráció és hit. A Szentlélek ajándékit közénk plantálja, de a világfiai mit nem cselekszenek, hogy a világban maradhassanak. A nyavalyák találják őket, futnak a test szolgájához, a doktorokhoz, a patikákhoz, és mindent megígérnek. Aztán Istenhez is kell szaladni, ezt igazolja, mondja. Nehéz egy teológus élete, egy tudós ember élete, hiszen mellette a családra is vigyázni kell. Egyik legnagyobb feladat és legnagyobb hiányosság, hogy a tudomány, a lelkipásztori mi volt mellett a családdal is foglalkozzon. Egy olyan kaliberű ember, mint Bot Péter. A gyermekei közül sokan elhalnak, első felesége szülés után elhalálozott. Tragédiák sokszor látogatták az ő életét és családját. Mond egy olyan mondatot, amely számomra nagyon kedves, és hát ezt egy latin szövegkörnyezetből raktam össze, hadd idézzem és véssem a szívetekbe, hiszen ezért maradt meg az emlékezete ennyire, mert ő együttérző volt a családjával is, és nemzetével is, mert az embernek hazájával, szüleivel, atyafiaival való mulatság gyönyörűséges. A hazájához való szeretet mindent fölülmúl az emberben, elejétől elfajult és természetét megtagadó ember az, aki hazáját nem szereti. És ez az a gondolkodás, ami áthatja Erdélyben egész teológusi mi voltát is. És lássuk a tragédiákat. 1756-ban Bodzs Zsigmond fia meghal, május 28-án másik fia Bot Pál meghal, és ezért mondja, majd 1758-ban Bodzs Zsuzsanna algyógyon temetik el. Egy tragédia történt, patakba esett és megfulladt, sokat jártak az algyógyi fürdőle annak idején. Azt mondja Bot Péter, hogy nincs semmiféle fájdalom, amely a hosszú idő alatt ne enyhítene és ne könnyítene, de az én fájdalmam az idő múltával megerősödött és tartósan lefolytotta a bánatomat, mi tűznek hamuval takart hevét, az időmúlás még rosszabbra fordította, mondja önéletírásában, tehát szenvedett végig a gyerekeinek az elvesztése miatt. 18 kiadott könyve volt, 37 elég sok kiadatlan könyve. Akadémiát szeretett volna alapítani, és az erdélyek, akik mások, akik viszont erről beszéltek, pont Bot Pétert látták akadémikusnak. Ő rajzolta meg az első magyar nyelvű világtérképet, a székelyek első történelmi, vagy első közötti történelmi leírója, a románok történelmének megfogalmazója, még a románok nagy történészei előtt, akik Baláshalván kezdtek írni a románok történetéről, az irodalom történetatja, egyház és jogtörténész. Amit igazán előszeretettel gyakorol, de ebben is teológia nyilvánul meg, hiszen az isteni gondviselésről beszél, és arról, hogy a népünket a történelmen át minden viszontagság ellenére vezette és segítette. Ez az egyház történetben érhető tetten dogmatikát is megpróbálja gyakorolni a Szent Júdás Lebbeus könyvében. Egyházjogot írt, és szentírás ismeretre, új és ószövetségre tanítja a népét egy lexikonban. El kell mondanom, hogy számomra a legkellemesebb és legszebb meglepetés az volt, amikor a Bibliáit láttam, azon Bibliákat, amelynek a széljegyzetei között héber, görög jegyzetek és biblia magyarázatok voltak beegyezve, és amelyek világosan jelezték azt, hogy ő nem pusztán elolvasott egy ígét és beszélt róla, hanem rendkívül sokat foglalkozott, annak a mélyére ment, darabokra szedte ahhoz, hogy összerakja, megértse és másoknak magyarázza. És talán a Bibliánknak a minősége is el tudja azt mondani, hogy mennyire fontos bibliás lelkipásztornak lenni. A temetési beszédeiről beszéltem, és hadd mondjam el azt is, ami együtt járt az ő tudományos tevékenységével. Egyházmegyei főjegyzőnek választják 1758. január 11-én, majd 1767-ben Kézdivásárhelyen egyházkerületi főjegyző lett. Ez azt jelentette, hogy amennyiben a püspök elhalálozik, akkor a következő püspök ő lesz. Közben utazott, gyűlésezett, prédikált és érdekeket érvényesített egy olyan társadalomban, ahol küzdeni kellett a Habsburg hatalom ellen, a vallásvesztés ellen, az apostázia ellen, ahol küzdeni kellett az református egyház vagyonáért, ahol elnyomták sokszor a püspökeinknek az akaratát és esküre kötelezték őket, ahol állandóan folyamodványokat és panaszleveleket kellett megírni. Ő akár elmondhatjuk azt is, hogy csendben politizált gúnyverseket írt, de sose publikálta azokat, én megtaláltam, szerencsére nem a cenzúra találta meg, mert biztos korábban elítélték volna. És levelezik a nagyvilággal, Svájccal, Hollandiával. Kevés időnk van, tehát az építkező lelkészről is hadd tegyek néhány említést. Az iskolába beköltöznek, felépíti az 1751-ben azt az istállót és azt a szekér szint, ahova a lovait helyezte. Eléggé kritikus volt a nemességgel szemben, mindig elmondja Bot Péter, hogy hát más téma nincs, csak a hintóval való utazás, a bokrétás lovak, a vadászatok és a nagy tivornyák. Erről beszél a nemesség, de közben azért tegyük hozzá, hogy amikor Magyarigenbe költözött, Árva Betlen Kata egy zöld hintot és négy lovat adott neki, az egy mai Mercedesnek felel meg, úgyhogy Bot Péternek is volt utazási eszköze. De ugye az építkezések között ott van a hízó disznól, ott van a parókia, ott van a kapuzat, és minden, ami ahhoz kellett, hogy csodálatos legyen az az épület, amelyben én is éltem 18 éven át. Hát szomorú is, de egyben humoros is. A gondról úgy beszél, amely olyan gyorsan megy, mint egy postakocsi. Magyarigeni kertről azt írja, hogy szép a termése, jó a paszúj és az uborka, de a nagy gond az, hogy lopnak a szomszédok. És amikor elolvastam ezt a megjegyzését, mondtam magamban, hát ezt le kéne románra fordítsam, és ki kéne tegyem az ajtóra, mert ugyanez történt a 20. században is. Ami a Naplójának ugye volt egy naplója, ahol még a könyöradományokat is feljegyezte, meghatározta a naplóját egy bejegyzés, és azt azért mondom el, így egy picit a férfi testvérekre nézve, amikor a felesége elment a sokadalomba, vásárba, és egy nagyon szép bundát vett, ezt legalább három sorba taglalja, hogy milyen drága és milyen szép volt a bunda, többihez egy-egy apró megjegyzést tesz, ezzel is mutatva azt, hogy bizonyára fájlalta azt, hogy ő nem tud könyvet vásárolni, vagy kiadni, mert a feleség bundát vásárolt. De hát ilyen az élet, sikamlós ég hátán élünk, kevés a komédia, több a tragédia, mondja ezt a Shakespeare-i gondolatot Bot Péter. Hogy hogyan élt egy lelkész Erdélyben a 18. században? Hát ezeket találtam az életéről, állandóan állítgatta az órát, mert kellett tudni pontosnak lenni Isten tiszteletre, gyűlésre menni, lefeküdni, és látni éjjel, hogy meddig dolgozik. Hogy éjjel dolgozhasson, kávé kellett. Nagyon sok kávét iszik. Csodálkoztam is, hogy kibírta. Rengeteg kávét, de ott volt a mézes sütemény, amely azért volt fontos, és akik nyilván mai napig is készítjük, ugye karácsonyban főleg, abban a korban az állt el leginkább, és a vendégjáráskor azt tudtuk leginkább az asztalra tenni. Tehát semmi sem új a nap alatt. Az adakozás az nagyon előkelő helyen állt az ő életében, de azért megjegyzem, hogy az utolsó penniét is, hogy angol szóval éljek, feljegyezte. Tehát semmit sem adott, anélkül, hogy fel ne jegyezte volna, hiszen kellett a pénz a szőlőművelésre és a borkészítésre. Német és angol szöveteket, nem szövegeket vásárol, papír, gyertyát és tintát. Nyilván a szőlőművelés nagyon fontos volt az életében, mert az jelentette az erdélyi hegyaljai valutát. Azzal fizetett szó szerint, az egyik nyomdásznak egy hordó bort vitt, de hát Enyedről Hollandiába is került fel bor, úgymond a jó kívánság gyanánt, úgyhogy ez Erdély hegyaljáról mindig így működik. Azt is tudjuk, hogy mit evett egy 18. századi lelkész. Nem is éltek olyan nagyon rosszul. Hát disznóhúst, édes vízi halat, kávét, teát említettem, sáfrányt ugye használják, uborka, borsó, passzú és burgonya, rizs, akár citromlapot, nem tudom milyen volt a citromlap, angolsot, házi kenyeret és bort használtak, tehát elmondhatjuk, hogy gazdag volt az étrendjük. Az utazásokról beszéltem, nyilvánvalóan a betegségek miatt is kellett utazni, algyógyra vagy akár Székelyföldre, de a pereskedés miatt is. Az egyház annak idején a házassági pereket is megoldotta. Bot Péter egyik legnagyobb tekintély volt a házassági perekben, maga is egy könyvet írt erről. Hogy mibe öltözött, a teológus Bot Péter risporos parókája volt, németes volt az öltözete, és hát a bundáról arról már beszéltem. Betegségeiről is hadd szóljak, én orvossal úgy picit végignézettem a bajait, furunkulosait, szemproblémáit, kötőhártya gyulladása volt, fertőzései voltak, köszvénye volt, említettem a ideg templomokat, most hála Istennek itt is jó idő van, és általában panaszkodunk már a templomokban, hogyha hideg van, nem jövünk templomba, hát abban annak idején bizony a hideg templomokba is elmentek az emberek. Nagyon csodálatos, hogy mikroszkopot használ, ami lelkipásztornak ritka portéka, lelkipásztor kezében, ugye orvosokkal beszélget, és hát az egyház vagyonát is tudjuk. Én azért szerettem ezt az összeírást, mert elmondja a könyvelésnek az alapszabályát, és figyeljük meg, ki van emelve. Ezen eklézsiának most pénzbeli alapja, fundusa, vagyon, készpénzből, 8-10-es aranya, 40 magyar zlotja, 13 oláz zlotja, 6 keresztes tallérjas fél, vagyon még mostani folyó fehér pénz is, de egy néhány forint. De minthogy költsége vagyon az eklézsiának, az a pénz, mintha jelen sem volna. Le lett nullázva a kassa, tehát nem kellett ezen sokat gondolkodni. És pedagógus is volt. Bár neki nem sikerült igazándiból vásárhelyen vagy Enyeden tanárnak lennie, volt erre próbálkozás. Ő nagyon fontosnak tartotta a tanítást. És hadd mondjam el, hogy azt a Teleki Józsefet tanította, aki A peskölnyéki templomoknak, például Pécelnek, de sok más helynek, Ludánynak is a tulajdonosa, és ennek az egyház megyének a korifeusa későbbiekben. Így elmerem azt is mondani, hogy Bot Péternek a magyar igeni tanítása itt érett be Pest környékén. Ez majdnem, hogy hihetetlen, de Teleki József tőle tanulta Turretininek a legújabb svájci pedagógiáját. Vagy tanulta történelmet, és Európát általa ismerte meg. Most az élete vége fele nyilván találgatások is vannak, hogy hogyan halt meg. Van egy nagyon-nagyon romantikus történet, hogy a szőlőben dolgozva megvágta a kezét, és ecetbe áztatott, porított gilisztát helyezett a sebére, ugye, hogy seb összehúzóként működjön, de közben általános fertőzés áldozata lett. Van egy újabb vélemény, amely szerint agyvérzés érte, amiatt, mert beidézték a szebeni törvényszékre két könyve miatt, a Püspökök élete és a Magyar Átenász, a közismert Magyar Átenász miatt. Akárhogy is történt, 1769. március 3-án érte utol a végzete, 5-én temették el Magyarigenben, 1912-ben pedig újra temették. Itt van a sírja és az újra temetés utáni kép a magyarigeni templom mellett. Hadd mondjam el azt, amit egy unitárius egyháztörténész mond el a haláláról. Nem olvasom fel teljesen, hiszen mindenki olvashatja. 1769. március 2-án, Simplicius pápa napján halt meg Magyarigenben. A nyomdász és Bot Péter haláláról szélvész gyorsan terjedt el a következő mondás, megütötte a bécsi Gutta Bot Pétert és Páldit is. Hát ez a Gutta ma lehet, hogy brüsszeli, vagy nem tudom, hová valósi Gutta lehet, de lényegében mindig az erőközpontok, politikai erőközpontok diktálták az iramot, és ez az iram néha nem volt kongruens, nem volt megegyező a magyar szándékkal, a református magyar népünk küzdelmével, és ez a küzdelem egy olyan küzdelem volt, amelyet bátran és hősiesen a hitnek harcával harcolt meg maga Bot Péter is. És idéznék én is egy igerészt így a végén, Pál apostolnak Timóteoshoz írt második leveléből, amely nem csak az ő életét hatotta át, hanem mindannyiunk életét, akik szolgálunk. A másik levél, ugye Timóteoshoz írt második levél első részének a 7. versét olvasom, mert nem félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak a lelkét. És ott van akkor a hit, vagy erő mellett, a reménység és szeretet mellett, a józanságnak is a lelke. Én azt hiszem, hogy az ő példája azért maradt meg, sokszor ér az a vád bennünket, akár erdélyeket, hogy Bot Péter személyét, alakját igencsak kiemeljük a többi tudós személyiség, akár teológus élete közül, és túlzott jelentőséget nyilvánítunk irányába, vagy életének. Én azt hiszem, hogy az az ember, aki életét Isten tudományának szentelte és népének, az megérdemli azt, hogy az utókor megemlékezzen róla. Ez egy testamentum, amely bennünket is éltet. Bot Péterről Betlen Kata ezt mondotta, hogy a teológiát oly tisztán tudja és tanítja, hogy ez nagyon ritka Erdélyben. És Borosnyai Nagy Zsigmond tanára így ír a könyvéről, a bibliai lexikonról, hogy magyar javán, nagyon megindulván, kulcsot nyújtván, írás magyarázván, utat nyitván, már szolgálni kíván. Tehát a szolgálat, a teológia, az közszolgálat. Erről szól egész élete. Elismert tudós lelkipásztor. Én azt hiszem, hogy Magyarigen számára mai napig éltető testamentum az ő élete. Jövőképet vázolt fel Magyarigennek. És életében kevés ember kapott ilyen elismerés, mint amilyet Teleki Sámuel ír róla franciául, tekintetes Bodur hazámnak lelkipásztora egy olyan ember, aki írását a közösségének szentelte, akiért fáradhatatlanul dolgozik. És hát áldás mond rá a tanára, hogy patronákat, nemzetünkben jókat, írókat, munkás szentpapokat, tanítókat, szorgalmatosokat, olvasokat adjon Isten sokat. Tehát Bot Péter élete ezért számomra nem volt, hanem lesz élete egy megtartó isteni üzenet, amely egyháza életében értelmet ad a reformátusság mindennapi küzdelmeinek. Küzdelem volt életpályája, üzen számunkra, hogy az igazi érték mindig Isten, aki értelmet és életet adott nekünk. Ezzel a tudattal és felelősséggel élni azt jelenti, hogy nem hiába éltünk ezen a világon. Feladatunk van, mert értékesek, hasznosak vagyunk Isten és embertársaink számára. Ez Bot Péter valahogy így látta, dologra teremtette Isten az embert, utálatos azért, de és káros a respublikában a dolog kerülő henyember. Adja az Úr, hogy szorgalmatosak legyünk mi is. Tudományban, Isten igének hirdetésében ki ahol van. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták.